Tisztelt Hölgyeim és Uraim, üdvözlök mindenkit, Sanádi Tamás vagyok, a Mi Egyetemről, az automatizálási tanszékről, és tipikus internetezői profilokról szeretnék beszélni, amelyeknek az az érdekességük, hogy nagyméretű naplóállományokból gyártjuk le őket, és az itt fellépő technikai kihívásokról is szól a mostani előadásom. Mi is a feladatunk? A feladatunk abban áll, hogy a webszervereink naplóállományait szeretnénk valahogyan hasznosítani. Miért szeretnénk ezt hasznosítani? Azért szeretnénk hasznosítani, mert egy-egy ilyen szerver állományban rengeteg olyan információ van, ami a weboldalaink használatát tükrözi, a felhasználó különböző viselkedéseit, azonban ezek nyers, feldolgozatlan formában vannak meg, olyan formában, amik nem igazán alkalmasak arra, hogy ezt emberi felhasználó értelmezze. Gondolok itt arra, hogy itt tipikusan számok, időbélyegek, azonosítók vannak, ez nem egy felhasználó barát, illetve nem is egy ember számára jól értelmezhető formátum. Ebből szeretnénk úgynevezett felhasználói profilt kialakítani. Mit értünk felhasználói profil alatt? A felhasználói profil egy komplex struktúra, ami jelen esetben egy időbeli viselkedést fog leírni. Időbeli viselkedést alatt a kattintások számának eloszlását értem jelen esetben. Lesz egy hetenkénti bontásban a különböző kattintások, illetve óránkénti bontásban is. Erről a későbbiekben lesz majd egy példa, hogy érthetőbb legyen. Így megkapjuk az egyes felhasználókhoz tartozó időbeli profilokat, azonban ez még mindig túlságosan sok információt jelentene, hiszen egyesével végigböngészni a több millió felhasználót, ez nem egy járható út, illetve a szolgáltatók számára ez még mindig egy nehézkesen értelmezhető információ. Ennél sokkal többet mondanak a tipikus felhasználói csoportok, amikor is kialakítjuk a felhasználó, megmondjuk, hogy ez alapján, a log alapján előállt profilok között ezek a tipikus felhasználói csoportok. Mire gondolok itt? Például arra, hogy a délelőtt internetezők, a délután internetezők, a munkahelyen internetezők, az egész héten internetezők, ilyen profilokra gondolunk. Ez már egy jól hasznosítható tudást jelent minden szolgáltató számára. Mivel hogy felhasználói profilokat rendelünk egyes felhasználókhoz, ezért alapvető fontosságú a felhasználókövetés. A projekt során, illetve a kutatási projektünk során ezek a naplóállományok már adottak voltak, és cookie alapú technikán alapult a felhasználókövetés. Volt egy központi szerver, ami az auditálást végezte, a különböző weboldalak auditálását, és az auditált weboldalak mindegyikén egy 1x1 pixel méretű háttérszínű képet helyezett el, ami egy hivatkozást tartalmazott az auditáló szerverre. Amint egy felhasználó letöltötte az adott oldalat, a szerver egy egyedi 64 bites azonosítót helyezett el a böngészőjében, cookie-ként, ezzel próbálta meg azonosítani a felhasználót, mivel minden egyes további kérés folyamán ezt az azonosítót a böngésző azt felküldi, így valósul meg a felhasználó követés, úgynevezett third party cookie, azaz C3 cookie segítségével. Természetesen ennek már megismertük hátrányait, illetve tudjuk, hogy manapság a kukikat egyre gyakrabban törlik, főleg a C3 kukikat egyre gyakrabban törlik. Ezért úgynevezett first party kukikat is bevetettek, ezt is alkalmazták. De alapvetően a mostani kutatási projekt a C3 kuki alapú felhasználói profilok elemzésén alapul, de ez egy továbbfejlesztési lehetőség, hogy a C1 kukikat is felhasználva pontosabb, precízebb felhasználói profilokat alakítsunk ki. Kérdés, hogy hogyan is definiálunk egy internetezőt. Projekt során az internetezőt az alábbi hármassal definiáltuk. Operációs rendszer, az operációs rendszerbe belépett felhasználó azonosítója és a használt böngésző. Azért kellett, vagy azért volt szükséges ezt használnunk, hiszen a cookie tárolása alapvetően ezt a felhasználót definiálja, úgymond, mert hogy a cookie így kerülnek tárolásra, ezért ilyen felhasználókat definiáltunk mi is. Ami látszik, hogy ez egy kifinomultabb definíció, mint a pusztán IP cím alapú definíció, azonban ennek is megvan ez a hátránya, hogy esetleg ugyanazt a felhasználót, aki több böngészőt is használ, külön felhasználóként értelmezünk. tudást szeretnénk kinyerni egy nagy nyers adathalmazból, ez egy tipikus adatbányászati feladat, illetve feladatfelvetés, és ami az alábbi lépések szerint szokott megvalósulni. Első lépésben értelmezzük a feladatokat, illetve a hozzá kapcsolódó adatokat. A projektünk során valós magyarországi logadatok álltak rendelkezésünkre, amit fel kellett dolgoznunk, úgyhogy ez már adott volt. Majd az adatainkat elő kell készítenünk az elemzés számára megfelelő formátumra. Erről lesz majd néhány szó, illetve ez elég sok kihívást tartalmazott. Majd következik az úgynevezett adatbányászati modellező lépés, amelynek során egy konkrét adatbányászati algoritmust fogunk alkalmazni, a mi esetünkben a tipikus csoportok meghatározására, majd kiértékelése következik az eredményeinknek. Mi is jelentett ebben az esetben kihívást? A valós adathalmaz jelentett az igazán nagy kihívást. 2007. szeptemberéhez tartozó egyetlen hónaphoz tartozó logjaink voltak kitömörített formátumban, ezeken dolgoztunk, ez is elég nagy volt, ez több mint 180 gigabájtnyi méretű volt, több mint 6 milliárd RMI bejegyzéssel, különböző azonosítók, és az egész 1500 állomány, több mint 1500 állományban volt szervezve, ami nyers formájában nagyon nehezen értelmezhető, dolgozható fel, hogy egy kicsit szemléltessem, ez egy logikai struktúra, természetesen ezek bináris formátumban voltak meg, valahogy így néz ki a napló állományunk, és ebből szeretnénk mi felhasználói profilokat kialakítani, mint például ami az ábrán látható. A felső grafikon mutatja a hetenkénti, a kattintások naponkénti eloszlását, azaz a hét napjai közül mikor aktív a felhasználó, az alsó grafikon pedig egy napon belül az óránkénti agregált kattintások számát mutatja, és ez már egy sokkal jobban értelmezhető felhasználói profil. Erre azt a címkét ragaszthatjuk, hogy az a felhasználó, aki a munkahelyén internetezik, hiszen szombaton, vasárnap nincs aktivitása, illetve 8-16 óra között van a kattintásainak nagy része. Vagy egy másik ilyen profil, amit könnyen értelmezhetünk, ez a következő, ami ezen a grafikonon látszik. Emögött valamilyen automatizmust feltételezhetünk, hiszen hosszú távon nem lehet emberi felhasználó, aki a nap minden órájában közel azonos aktivitással kattintgat. Ezért ez valamilyen webrobot vagy valamilyen automatizált viselkedést sejtett. Az adatbányászati lépések között szerepelt az adat előkészítés. Ez volt egy igen, ez jelentette a legnagyobb kihívást, mert az adataink a mai számítógép teljesítmények mellett sem fértek el az elsődleges memóriában. Tehát olyan algoritmusokkal biztosan nem tudtuk feldolgozni a teljes adathalmazt, ami csak az elsődleges, csak az operatív tárat használja. Egy ilyen megközelítésre vonatkozik ez a dia, az úgynevezett nyerserő módszerje, ami nincs arra felkészítve, hogy esetlegesen háttértárat is használjon arra, hogy áthidalja az operatív memória korlátosságát. Mégis néhány megfontolás szükséges, annak ellenére, hogy a neve egy nem túl kifinomult módszerre utal. Mik is voltak ezek a megfontolások? Hatékonyan szerettük volna feldolgozni ezt a rengeteg bejegyzést. A C3 azonosítók mentén keresni kellett, egy nagyon gyorsan kereshető adatstruktúrára volt szükségünk, ezért döntöttünk a hash alapú adattároló mellett, hiszen ha ezt elég nagyra méretezzük, akkor konstans időben megvalósítható a keresés. Ez alapvetően fontos volt még ennél a nagyon egyszerű módszernél is. Illetve azért is került ez a dia az előadásomban, mert ennek a módszernek az úgynevezett out of court kiterjesztéseit fogom a későbbiekben bemutatni, illetve ezzel sikerült feldolgoznunk a teljes adathalmazt. Egy out of court kiterjesztése a nyerserő módszernek az úgynevezett szakaszos feldolgozás, ahol out of court kiterjesztés alatt azt értjük, hogy már magában az algoritmusban van háttértárművelet, azaz nem élünk azzal a feltételezéssel, hogy a feldolgozás során el fogunk férni az elsődleges memóriában. Már közben mentünk a háttértárra. Az elve ennek a szakaszos feldolgozásnak abban áll, hogy kisebb részekben nem egyszerre próbáljuk meg az 1500 állományt feldolgozni, hanem kisebb részekben dolgozzuk fel az állományokat, és folyamatosan mentjük az eddig feldolgozott profilokat a nyers napló állományok alapján. Majd miután mentettünk egy aktuálisan feldolgozott naplóállományt, töröljük a memóriánk tartalmát, hiszen azok már kikerültek a diszkre, arra már továbbiakban nincs szükségünk. És nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a végső eredményt, ezért össze kell fésülnünk az aktuálisan a memóriában lévő tartalmunkat azzal a tartalommal, amit már egy előző lépésben a diszkre kiírtunk. Most itt ilyen nagy adathalmazok mellett a hatékonyság alapvető fontosságú, ezért ahhoz, hogy az összefésülést hatékonyan meg tudjuk oldani, ehhez mindenképpen szükségünk van valamilyen rendezésre. Amit mi választottunk, az egy azonosító alapú rendezés volt. Azt használtuk fel ahhoz, hogy az összefésülést hatékonyan végre tudjuk hajtani. Így az utolsó lépésben a szakaszos feldolgozás segítségével megkapjuk a végleges eredményt, míg minden egyes köztes lépésben egy úgynevezett részleges eredményt fogunk megkapni. Egy nagyon előnyös tulajdonsága ennek az algoritmusnak, vagy ennek a megközelítésnek az, hogy hibatűrő a megközelítés. Miért fontos a hibatűrés? Azért, mert ezek a feldolgozások általában napokig tartanak, mintsem mondjuk másodpercekig. Ezért bármilyen hiba, akár tőlünk független hiba is bekövetkezhet. Ezért nem szeretnénk mondjuk a két nap alatt feldolgozott profiljainkat csak úgy eldobni és újból kezdeni az egészet. Így ezzel a megoldással ez a hibatűrés is megvalósítható. Egy másik megközelítés az úgynevezett K-utas összefésülés, ami egy apró lépésben tér el a szakaszos feldolgozástól. Ez is egy out-of-core módszer, ugyancsak a nyerselő módszernek egyfajta kiterjesztése. És abban tér el, hogy az egyes állományokat külön-külön feldolgozza, és ezeket menti azonnal a háttértárra, majd miután minden egyes állományt feldolgozott, ezeken a feldolgozott részleges eredményeken egy K-utas összefésülést hajt végre. Tehát a szakaszos feldolgozás folyamatosan propagálta az eredményeinket, és a feldolgozás is akkor helyben történt. A K-utas összefésülés pedig először feldolgozza, majd utána fésül össze az eredményeket. Ugyanúgy itt is szükségünk van egy rendezésre, ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk megoldani az összefésülést, és mivel egy out-of-core módszer, folyamatosan mentünk a diszkre, ezért a hibatűrő tulajdonsága ennek is megvan. Felmerülhet a kérdés, hogy miért is van szükségünk erre az out-of-core módszerre, hiszen egy alap out-of-core módszer, ha úgy tekintjük, az operációs rendszer virtuális memória kezelése. Az alábbi grafikonok szeretnék azt szemléltetni, hogy valóban szükségünk van out-of-core módszerekre. Ez a grafikon mutatja azt, hogy hogyan változott a teljes feldolgozási idő néhány naplóállomány feldolgozása során memóriakorlátos környezetben. 512 megabájt rendelkezésükre, természetesen nem ez az aktuális state of the art memória mennyiség, ami rendelkezésre áll, ezt csak szemléltetni szeretné, hogy memóriakorlátos környezetben igenis out-of-core módszerekre szükségünk van. Jól látható, hogy amint betelt a rendelkezésre álló fizikai memória és kilapozásra került a sor, a feldolgozási idő kezelhetetlenül megnőtt. 42 állományt sikerült feldolgozni az 1500-ból, és már több mint 800 percnél tartott a feldolgozás. Ez köszönhető a folyamatos kilapozásnak, hiszen a memóriában próbálunk tartani egy nagy hash-alapú tárolót, ebben a tárolóban próbálunk folyamatosan keresni, illetve ide próbálunk folyamatosan beszúrni. Ez az, ami ezt a nagy futási időbeli ugrást okozza. Kérdés, hogy a két out-of-core módszer közül melyiket érdemes választanunk. A K-utas összefésülésen alapuló módszer jellemzője az, hogy valamivel több diszket igényel, ezért ha rendelkezésünkre áll több diszk, akkor használhatjuk ezt. A szakaszos feldolgozásnál pedig a memóri igény valamivel nagyobb. Azonban mindkét módszerrel elmondható, hogy hatékonyan memóriakorlátos környezetben akár egy PC-n is megoldhatunk nagyon nagy mennyiségű adat, megoldható nagyon nagy mennyiségű adat feldolgozása hibatűrő módon. Ez tartozott nagyjából az adatok előfeldolgozási fázisához, majd következett a tipikus csoportok kialakításának problémája. Ez azonban már egy ismert adatbányászati feladat, a klaszterezésnek ez a feladata, hogy adott egy sokdimenziós elemhalmaz, mint például mi esetünkben a profilok, határozunk meg csoportokat ezen adathalmazon belül, úgy, hogy az egy csoportba kerülő elemek jobban hasonlítsanak a csoportra, mint a csoporton kívül eső elemekre. Természetesen ez egy viszonylag felületes megfogalmazás, illetve nem teljesen precíz megfogalmazás, azonban a precízebb megfogalmazása esetén, a probléma precíz megfogalmazása esetén is belátható, ez egy nem egyértelmű feladat. Gondoljunk csak egy pakli francia kártyára, ha azt szeretnénk klaszterezni. Ez megtehető szín szerint, szám szerint is, ki mit játszik éppen, ki milyen játékot ismer, azt szerint is megtehető. Viszonylag régi probléma, ezért viszonylag sok algoritmus ismert rá. Az egyik alap algoritmus a K-közép algoritmus, ami a fizikai rendszerek súlypont analógiájára épít. Fontos, hogy előre meg kell adnunk azt, hogy hány klasztert szeretnénk kialakítani. Ez az, amit úgy igazából nem tudunk, itt mindenképpen valamilyen heurisztikát kell alkalmaznunk, hogy megmondjuk, hogy mi hány klasztert szeretnénk kialakítani. Emellett ez szegmentálásra is alkalmas. Szegmentálás alatt azt értjük, hogyha nem feltétlenül különülnek el jól az egyes csoportjaink egymástól, mégis az egybefüggő n-dimenziós alakzatunkat valahogy megpróbálja feldarabolni kisebb egységekre. Annak ellenére, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy gyorsan konvergál ez az algoritmus, nagyon gyorsan lefut, mégis könnyen megeshet, hogy lokális optimumban ragad. Ezért ez ellen többszörű futtatással védekezhetünk, többször lefuttatjuk az algoritmust, és az az algoritmus, amelyik a legkisebb négyzetes hibát adja, azt fogadjuk el legjobbnak, illetve alkalmaztunk egy heurisztikát a klaszterek meghatározására is. A megfontolásunk az volt, hogy próbáljunk meg több klasztert kialakítani, a K-közép algoritmus úgyis hajlamos arra, hogy feldaraboljon klasztereket. És hogyha lesznek nagyon hasonló klasztereink, amik nagyon hasonló elemekkel reprezentálhatók, akkor ezeket vonjuk össze. Így azt tettük meg, hogy 10 klasztert próbáltunk meg kialakítani, és így is láttuk, hogy össze lehetett vonni utána a kialakult klasztereket. Néhány szó az eredményekről. Ez egy összefoglaló ábra arról, hogy mik a tipikus elemek a kialakított 10 klaszterben, illetve arról, hogy ezeket hogyan vontuk össze. Erről lesz majd részletesebb ábra is, ez csak szemléltetésként mutatom, hogy voltak tényleg viszonylag hasonló klaszterek. A heurisztikánk jogos volt. És ez alapján 5 tipikus felhasználói csoportot alakítottunk ki. Az első csoport, azt a címkét a nappal közel azonosan aktív felhasználók csoportja lett. Ők voltak azok, akiknek a nap folyamán közel azonosan aktívak voltak, illetve nem volt különbség a között, hogy hétközben vagy hétvége van-e kattintások szempontjából. Volt egy nagyon hasonló csoport, látható, hogy maga az eloszlás az nagyon hasonlít, azonban észrevehető, hogy itt sokkal több kattintás volt, ezért ez a két csoport elkülönül egymástól, ahogy a K-közép algoritmus is elkülönítette őket egymástól. Ők az aktívabb felhasználók. A következő kialakított csoport a munkahelyen internetezők csoportja lett, habár vannak szombaton és vasárnap is aktív felhasználók ebben a csoportban, azonban látható, hogy itt jóval kisebb az aktivitás, és a 7 órától 18-19 óráig tartó intervallumban magasabb az ebbe a csoportba került felhasználók aktivitása, azaz ez így jobban belőhető a munkaidőben internetezők aktivitásának. A következő csoport szintén egy nappal közel azonosan aktív felhasználói csoport lett, szintén magasabb kattintás számmal, illetve az utolsó csoport, ami jelentősen eltér az előzőektől, ez a webrobotok csoportja, vagyis valamilyen automatizált viselkedés sejtető csoport. Ez azért tél el jelentősen, mert itt a skála, ha bár ez valószínűleg nem látszik, nagyon eltér. Ezekben a klaszterekben, amik eddig voltak, ezekben 300-as skálája a kattintások száma, és tipikus a 100-150 kattintás egy adott órában. A webrobotoknál ugyanez ez a skála, ez 0-tól 9000-ig terjed, és itt már a hajnali kettőkor is legalább 1000 kattintással van dolgunk, ez megint egy nem emberi felhasználást sejtett. hogy hogyan osztottak el az egyes klaszterek arányaikban. Ezt szemlélteti a következő grafikonunk. Legtöbben a napközben aktív felhasználók voltak, őket követte az estére aktívabb felhasználók, a munkaidőben aktív felhasználók, a napközben aktív felhasználók több kattintással, 4,21% zaj is volt az adathalmazban, amit egyszerűen nem tudtunk értelmezni, mert nagyon furcsa viselkedést sejtettek, illetve túl kevés kattintásuk volt, ami alapján nem tudunk még semmilyen profilinformációt levonni, illetve 0,29%-uk volt tudható be valamilyen robot, webrobot profilnak. Most a kialakított klaszterek egy 39 dimenziós teret feszítenek ki. Ezt szerettük volna valahogyan reprezentálni a három dimenzióban, vagy legalábbis két dimenzióban. És ehhez a főkomponens analízist használtuk. Az alábbi ábrát szolgáltatta. Az egyes színek jelentik a különböző klaszterbe tartozó, illetve a különböző felhasználói profilokat, akik különböző klaszterekbe kerültek. Látható, hogy itt inkább egy szegmentálási problémáról van szó, amennyiben a PCA, a főkomponens analízisünket tekintjük, hiszen a 39 dimenziós teret viszonylag nehezen tudjuk elképzelni. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a figyelmet, és várom kérdéseiket.